Ahogy ígértük a hallgatóknak, folytatjuk a beszélgetést most még rögtön Doboz Istvánnal, aki itt van velünk a vonalban Floridából, a Világbank volt vezető közgazdásza ő. Szervusz István, üdvözlünk ismét!
Szervusz! Örülök, hogy itt vagyunk ismét, és folytathatjuk a jó beszélgetést.
Ott hagytuk abba, ott vágtuk el a beszélgetést, hogy nem a gazdaság lesz a fő gondja Joe Bidennek az újraválasztási kampányban, hanem akkor mi ezt nem hagytuk végigmondani, nagyon kíváncsian várjuk, hogy szerinted mi lesz a fő problémája.
Gábor, azért nem szerettem volna azt a látszatot kelteni, hogy az amerikai gazdaság körül minden rendben van, és az emberek, a fogyasztók, a dolgozók mind elégedettek, és hurrá hangulat van. Azt akartam csak sugallni, hogy pillanatnyilag a helyzet egyáltalán nem rossz. Egy ilyen gazdasággal meg lehet nyerni a következő választás, ami ugye 15 hónap múlva lesz, tehát még van idő, addig még a gazdaság tovább javulhat, az infláció teljesen lecsillapulhat, és a gyakorlatilag teljes foglalkoztatottság maradhat, mert Amerikában ilyen állapot alakult ki. Persze az emberek, a válaszok nem felejtik el azt, hogy tavaly mi volt. Hatalmas infláció, bizonytalanság, eladósodás, aztán az idén tavasszal bankválság, aztán ugye voltak ezek a cirkusz adósság plafonnal kapcsolatban. Tehát azt lehet mondani, hogy a válaszoknak az emlékezete nagyon rövid. Tehát arra emlékeznek, ami most történt, ami az utóbbi hónapokban volt, ebben az évben volt, és ebben az évben a helyzet nem volt rossz. A tőzsdékről nem is beszéltünk, ugye a tőzsdék, a Nasdaq az megugrott 30%-kal, a S&P 500 20%-kal, tehát nem rossz a hangulat. Na, miért kell mégis Bidennek tartani a nem csak neki egyébként, hanem Trumpnak is, a következő választásról, mert nem népszerűek. Tehát a legnagyobb gond Bidennel, ez szerintem politikai, hogy az emberek javarésze nem tartja őt alkalmasnak arra, hogy még egyszer Amerika elnöke legyen.
Azért, amit teljesített, vagy azért, amilyen öreg?
Nézd, hát most 80 éves. Amikor elnök lesz, ha megválasztják őt, akkor 81 éves lesz. Amikor befejezi a második ciklust, ha megéri, akkor 85 éves. Hát ilyen öreg elnök Amerikának soha nem volt, és azt lehet mondani, hogy az emberek úgy érzik, hogy nem teljesít olyan jól, mint kellene, és ennek következtében nagyon alacsony az elfogadottsága, ugye 40%-os a támogatottsága, aminél alacsonyabb csak Jimmy Carter volt. Tehát ezzel a mutatóval nem könnyű megnyerni a következő választást, és még azért nagyon kemény lesz ez a választási küzdelem, speciális körülmények vannak, tudjuk, hogy mi van Trump körül. Tehát én azt mondom, hogy abszolút nem lefutott a dolog. Bidennak abban reménykedni, hogy ez simán megnyeri Trump összes jogi bajaival együtt, az hiú remény. Nem is biztos egyébként, hogy Biden lesz majd a demokrata elnök jelölt.
Igen, itt azt hiszem, és jó reggelt, István, jó reggelt kedves hallgatóknak, hogy van egy nagyon komoly üvegplafon, amit mind a két jelölt nehezen tud átvinni, tehát egy akkora elutasítottsága van a másik táborában, hogy az átszavazások nehezülnek el, hogyha ezzel a két ismert jelölt elmegyünk tovább. István, én azt szeretném kérdezni, most ahogy az ember nézi a híreket, az Egyesült Államokból a klímaváltozásnak elég komoly hatásai vannak, tehát a népesség kétharmada valamilyen forrósági övezetben volt már itt az elmúlt hónap során, áradások mindenütt, a Hawaii-t most éppen látjuk, hogy katasztrófa sújtotta, hogy ez akár a gazdaság következő negyedéveit, akár a választásokat szerinted tudja befolyásolni? Tehát mondjuk, hogy rövid a memória, de azért mégis ezekre már nem lehetne emlékezni, hogy nem látom a szabadságszobrot New Yorkban a kanadai erdőtűz füstjétől.
Szerintem nem lesz ennek mérhető hatása a választások kimenetelére. Az amerikaiak egy részét, a republikánusokat egyáltalán nem érdekli az éghajlatváltozás. Ezt, hogy mondjam, ilyen kitalált dolognak, hoaxnak nevezik, ugye Trump vezette be ezt a kifejezést, és nagyon politizált dolognak. A demokraták körében már nagyobb a tudatosság ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de azt lehet mondani, hogy nehéz lenne az embereket meggyőzni arról, hogy ezek a tüzek, amelyek Kaliforniában voltak, és most Hawaii-ban van, ez csak a éghajlatváltozásnak tulajdonítható. Itt nagyon súlyos hiányosságok voltak egyébként a hatóságok részéről, az üllamos energiatárság részéről. Én azt hiszem, hogy ez nem lesz központi kérdés, úgyhogy szerintem menjünk valami érdekesebb témára, mert azok vannak.
Hát akkor itt van mindjárt Trump, nem? Mert hogy szerintem a hallgatók azt nem értik, hogy azt olvassuk igazából a magyar sajtóban, amikor ilyen leegyszerűsítő cikkek jelennek meg, hogy nagyon komoly esély van arra, hogy elítélik, bűnösnek találják akármelyik ügyben, vagy a négy ügy közül, amelyik éppen a bíróság előtt van, börtönbe kerül, mégis simán indulhat a választáson, és elnök lehet. Ez valóban így van?
Nézd, az, hogy börtönbe kerül, és bezárják, elítélik, letartóztatják, ennek semmi köze ahhoz, hogy a választáson indulhat, vagy részt vehet. Még a börtönből is részt vehet a választási küzdelembe. És ha netán megnyerni a börtönből a választás, akkor pedig önkegyelmet gyakorol, megbocsát magának, és úgy irányítja az Egyesült Államokat, már nem a börtönből, hanem a Fehérházból. Ez csak egy hipotetikus eset. Tehát Amerikában az, hogy elnök legyél, annak nagyon-nagyon kevés kritériuma van. Ugye legyél 35 éves amerikai születésű, legyél, és 15 évig élje az Egyesült Államokba, de az se fontos, hogy folyamatosan élje. Tehát nem szigorúak a feltételek. Nincs ilyen büntetőjog. Nyugodtan lehet büntető élete az illetőnek, akkor is megválaszthatják elnöknek. Hát a Trump esetében ugyanakkor azt kell látni, hogy a négy bűnügyi eljárásból valamelyikkel kapcsolatban biztos, hogy el fogják ítélni. Tehát arra számítani, hogy mindegyikből kijátsza magát, mert nagyon jó jogi csapata van, ez szerintem reménytelen.
De még időben...
Az a fontos, hogy a közvélemény hogyan fog erre reagálni. Tehát a közvélemény fogja őt tulajdonképpen elítélni a választásokon. Nem feltétlenül arra kell számítani, hogy a bíróság letartóztatják, utána pedig a bírósági ítélet, hogyha az büntetésre jár, akkor börtönbe kerül. Szerintem a döntő tényező a közvélemény bírósága lesz. Ha elítélik egy vagy két ügyben is, akkor a közvélemény kutatások azt mondhatják, hogy a republikánusoknak is több, mint a fele, akkor nem szavaz rá. Tehát bűnözőre nem szavazok. Ezt még a republikánusok is így látják. Úgyhogy szerintem nagy a kockázat, nagy a veszély Trump számára, hogy ezúttal talán nem tudja magát kiverekedni ezekből a bonyodalmakból.
Sőt, hát minden jogi stratégiája részben pont arra mutat, hogy 2024 novembere utánra terelje a tárgyalások érdemi szakaszát. Tehát most is pont nézem a Washington Postot, hogy az egyik reggeli friss hír, hogy 2026-ban szeretne egy első tárgyalást, miközben nyilván Jack Smith, illetve a többi eljárásnak a célja az az, hogy még 24 előtt valami szülessen. Ha Európában lennénk, akkor nem is lenne kérdés, hogy úgyse fog semmi születni egy év alatt. Ez lehetséges? És már szerinted, hogy valóban születik egy ítélet egy éven belül?
Igen. Az az érzésem, hogy most sokkal felkészültebbek az igazsági minisztériumban és a hatóságok, hogy ne engedjék az, hogy megint Trump prioritásainak megfelelően alakuljanak a dolgok. Tehát ebből a négy bűnügyi eljárásból én szerintem egy vagy kettő biztos, hogy be fog fejeződni. És hogyha az bűnösnek találja őt, akkor fönnáll a veszélye annak, hogy a bírósági eljárás miatt nem fogja tudni megnyerni a választást. Mert ahogy mondom, az amerikaiak nem választanak meg bűnözőt.
Ez reméljük, hogy egy realista olvasat és nem egy optimista olvasat, mert azért itt a republikánusok táborában mióta elindultak az eljárások Trumpról, elég komoly előnyt is tudott szerezni fundraising kampányokban, tehát azt látjuk, hogy az első meghallgatása óta, a bírósági meghallgatása óta ezt rá tudta játszani, hogy emiatt egy bizonyos kör több pénzt adjon neki, és hát Ron DeSantis, aki eddig a kedvenc jelölt volt, az ő számai sem javultak, sőt, néha úgy tűnik, hogy kifejezetten romlottak, amióta ez a Trump által boszorkányüldözésnek jót helyen ez hajlik ellene. Tehát, hogy olyan lesz-e olyan belső jelölt, aki kiváltsa Trumpot, hiszen ez lenne a másik kondíciója ennek a történetnek, hogy valami más felállást lássunk.
Nézd, valóban az a helyzet, hogy a kezdeti hatás az volt, hogy újabb bűnügyi eljárás, bűnvád, és Trumpnak nő a kampánypénze, és a elfogadottsága, a népszerűsége növekszik. De ne felejtsük el azt, hogy ez egy viszonylag szűk körben zajlik ez. Az amerikaiak javarésze még nem folyt bele a választásokba. Az az erős mag, tehát trumpista mag, az a republikánus szavazóknak az egyharmadát adja. Ők a legaktívak. Ők tűzbe mennek Trumpért, és ha nem is kér tőlük pénzt, akkor is küldik nekik. Tehát nem szabad csak erre az egyharmadra koncentrálni, mert ezzel az egyharmaddal Trump nem tudja megnyerni a választást. Ez az egyharmad, tudod mennyi? 25-30 millió ember. Csak ezek szuperaktívak, ezek mindenütt ott vannak, a előválasztásokban ők fognak dominálni, de a republikánusoknak a többsége Trumppal szemben egyáltalán nem érzi úgy, hogy biztos rá fogok szavazni, de különösen akkor, hogyha bírósági eljárások során olyan tények kerülnek napvilágra, amelyek pillanatban még nem ismertek a közvélemény számára. És az emberek rájönnek, hogy kell egy ilyen ember nekem, egy ilyen ember vezesse Amerikát megint azzal a káosszal, azokkal a drámákkal, amelyeket már korábban 4 éven keresztül átéltünk. Tehát én úgy érzem, hogy a bírósági ügyek, és ezért akarják a hatóságok ezeket gyorsan lepörgetni, olyan tényeket fognak napvilágra hozni, amelyek az emberekben kétséget támasztanak azzal kapcsolatban, hogy ez az ember alkalmas-e Amerika vezetésére.
Akkor viszont,
ez a nagyon fontos is.
Bocsánat, akkor a republikánus pártnak nem az lenne az érdeke ebben a helyzetben, hogy akkor valaki mást indítsanak, vagy hozzanak helyzetbe, vagy hogy egész egyszerűen Trump olyan népszerű, hogy semmi értelme bárkinek ringbe szállnia vele szemben? Mert ha ez így van, amit mondtál, akkor így lefutottnak tűnik a választás. Ez alapján, mint nem tudom, kitől származik az idézet, de akkor akár egy szekrényt is indíthatna a másik oldal, mert hogy akkor könnyű lesz bárkinek nyerni ellene, de gondolom nem ilyen egyszerű.
Nézd, nem tudom, hogy olvastál ezzel kapcsolatos írásomat.
Persze, azért is kérdezem.
Jelent meg. Én úgy érzem, hogy DeSantisnak most jött el másodszor az esély arra, hogy mutassa, hogy mire képes. Első alkalom az volt, amikor ugye földcsuszámlásszerű győzelmet aratott Floridában tavaly novemberben, és egyből ő lett a szupersztár, és a üdvöskéje a republikánusoknak 2024-re. Na, aztán utána a dolgok másképp alakultak. Ha Trumpnak a jogi bajai megnőnek, és lehet látni, hogy ezzel az emberrel nem lehet neki menni a választásoknak, csak vesztesként, akkor azért érzem, hogy a DeSantis esélyei nagyon komoly mértékben megnőnek. Na, ekkor persze mit fog majd Trump csinálni? Hogyha ki akarják őt szorítani, akkor ő megpróbál majd független jelöltként indulni. Ez a legnagyobb fegyvere neki megint. Tehát, hogyha ki akarják szorítani a republikánus párt vezetése, hogy bűnöző vagy potenciális bűnözővel nem mehetünk neki a 2024-es választásoknak, és egy olyan tisztességes emberrel kell megpróbálni az elnökség elnyerését, mint DeSantis, aki Floridában nagyon népszerű, itt bizonyított, akkor Trumpnak a fegyver az lesz, hogy a 25-30 milliós törzscsapatával egyszerűen kilép a republikánus pártból, de facto, és független jelöltként indul, és akkor gyakorlatilag megakadályozza DeSantisnak a győzelmét. És akkor ez elősegíti Biden győzelmét, hogy a Biden-t helyettesítő demokrata jelöltet, mert a Bidenben se lehet biztos egyébként az ember, hogy ő lesz a végső jelölt.
István az egyik hallgató is ezt kérdezi, hogy vajon kik lehetnek az alternatívák a demokrata oldalon, tehát látunk-e már Biden mögé, hogyha bármi esély van arra, hogy ne a ülő elnököt, vagy a hivatalban lévő elnököt indítsa újra a párt. Ugye néhány nevet már dobtak fel a kongresszusból, de úgy igazán komolyan még senki nem dobta be a kalapját a ringbe.
Nézd, ez gond. Azért, mert minél később ugrik be valaki, aki potenciális nyertes lehet, annál nehezebb lesz a dolga. Én, ha végigmegyek a listán, és nincs arra időnk, hogy végigmenjünk a listán, én szerintem az az ember, aki Biden helyett nyerőként tud indulni, az Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója. aki még nem jelentkezett be, tehát hivatalosan, van,
hivatalosan
nem elnök jelölt aspiráns, de minden jelzést adott már azzal kapcsolatban, hogy ha a helyzet úgy adódik, akkor szívesen belép. Egy nagyon karizmatikus ember, 55 éves, Amerika legnagyobb államát vezeti. Azt lehet mondani, hogy nem is olyan rosszul, mert ami gondok vannak Kaliforniában, azt nem lehet mind az ő nyakába varni. Tehát én szerintem, de egyébként így is már 7%-on mérik Gavin Newsomot, hogy még nem is jelentkezett be. Tehát vannak olyan felmérések, ahol már 10%-os arány ért el a közvéleménykutatásokban. Tehát el lehet fejedkezni Robert Kennedyről, meg Marianne Williamsonról, akik hivatalosan indultak. Én szerintem egyetlen komoly jelölt az Gavin Newsom lesz. Ez az kell, hogy Biden beadja a derekát, lemondjon az elnök jelöltségről, és főként arról, hogy Kamala Harris váltsa fel őt, mert velük aztán semmi esélyük nem lesz.
Igen, mond, Boton.
Csak azon, igen, ezen a Kamala Harrison az egyik hallgató is elgondolkozott.
Igen, hogy ő hova tűnt, ezt sokan nem tudják, hogy vele mi van, vagy hogy miért írta ki magát, úgymond.
Nézd, ő nem akarja kiírni magát, csak annyira népszerűtlen. Az amerikai történelem legnépszerűtlenebb alelnöke. Ilyen még nem volt.
De mit csinált ő? Mit tett ezért?
Hát nézd, az, hogy nem csinál semmit, és hogyha megszólal, hogyha csinál valamit, hát épp-kézláb mondatokat nem tud összerakni. Tehát nagyon-nagyon nehéz őt elfogadni. Tehát csak őnek akkor van esélye, mint ugye alelnöknek, hogyha Biden oldalán indul, de hogyha Biden valamilyen oknál fogva nem indul, akkor Kamala Harris is kiesik a ringből.
Talán egy utolsó izgalmas keresztmetszete van ennek a történetnek, amire nagyon sokat beszélünk itt Magyarországon, és talán is már tud segíteni, hogy ez mennyire reális olvasat, hogy számít az ukrán terület és háború szempontjából, hogy melyik elnök jelölt nyer, vagy melyik pártelnök jelöltje nyer. Ebben valóban akkora az eltérés, vagy azért a republikánusoknál itt is van egy halk, de nagyobb középső mag, aki egyébként a ukránok támogatását nem tartja annyira kritikusnak, mint a trumpisták.
Illetve, hogy ez mondjuk számíthat-e esetleg a választók fejében is, hogy kire szavazzanak, hogy a hozzáállás mondjuk a Ukrajna támogatásához?
Ez egy nagyon jó kérdés, és azt lehet mondani, talán bennünket, magyarokat ez foglalkoztat legjobban. Nézd, hogyha Trump megnyerné a választásokat, egészen biztos, hogy minden megváltozna, a NATO politika, az Európa politika, de különösen az ukrán politika. Már tudjuk, hogy korábban is hangoztatta az, hogy egy nap alatt megoldja a háborút és rendet teremt, ami nyilvánvalóan lehetetlen, de mutatja a szándékát. Azt is tudjuk, hogy Zelenszky és a kormánya nincs a szíve csücskéjében. Tehát nyilvánvalóan óriási megvágás lenne a segélyekben. Hát a republikáns körökben már most sem tetszik a legtöbb embernek, beleértve Kevin McCarthy-t, aki hát a képviselőháznak az elnöke és a harmadik legfontosabb politikus Amerikában. Ő is kijelentette, hogy nem lesznek bianco csekkek, hogyha a republikánusok visszajönnek. Tehát akkora támogatást, amit eddig kapott Ukrajna, ugye több mint 75 milliárd dollár eddig, amihez fogható támogatást egyetlen egy állam nem kapott az Egyesült Államoktól egy év alatt, vagy másfél év alatt, se Izrael, se Afganisztán, se Irak, semmi más ország. Tehát arra kell ugye számítani, hogy egy nagyon hirtelen váltás következhet be Amerika-ukrán politikájában, és ennek következtében a háború kimenetelében. Trump valószínűleg még radikálisabb és még kiszámíthatatlanabb lesz a második ciklusban, ha egyáltalán ez be fog következni. Olyan országok, mint Magyarország, ugye persze nagyot nyernének. Orbán Viktor már tett, ugye nem túl diplomatikusan Trumpra szavazott. A lengyeleknél nagyon komoly gondok lehetnek. A lengyelek imádták Donald Trumpot, egyik legnépszerűbb politikus volt, de ugyanakkor a lengyelek támogatják Európában legjobban érzelmileg is egyébként Ukrajnát. Tehát mi lesz akkor az amerikai lengyel kapcsolattal, ha Trump azt mondja, hogy leállítjuk a támogatást Ukrajnának, és én megoldom a háborút, és beszélek Putyinnal. Tehát rendkívül rossz a helyzet ebből a szempontból az ukránok számára, és azok számára Európában, akik Ukrajnát ilyen jelentősen támogatták. De a NATO egészével kapcsolatban is, ugye nyilván fölmerülnek azok a szkeptikus Trumpi beállítások, amelyek eddig is voltak, hogy a NATO gyakorlatilag kihasználja Amerikát, az amerikai védőernyőt, nem fizetnek eleget, akkor pedig a stratégiai autonómia fog tényleg most már komolyan előtérbe kerülni Európában. Tehát Trump visszatérésével, esetleges visszatérésével az európai geopolitikai helyzet benne Ukrajna nagyon komolyan megváltozna.
Oké, okay, István, nagyon szépen köszönjük, hogy ismét itt voltál velünk, és hát jó pihenést, jó éjszakát neked, remélem, hogy hamarosan ismét beszélgettünk.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, minden jót.
És akkor jövőre meg várunk, hogyha jövő nyáron Magyarországon jársz, akkor persze a stúdióban, de bármikor, hogyha
éppen... Okvetlenül megyek. Mindig köszönjük. Élvezem.
Oké, okay. Mi is köszönjük szépen, szervusz. Doboz István volt tehát a beszélgető partnerünk, a Világbank volt vezető közgazdásza, Floridában hívtuk föl, és hát az amerikai gazdaság helyzete után a választási esélyekkel foglalkoztunk.